19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A lengyelországi kórházak két varsói és több dél-lengyelországi készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására, közölte hétfőn Tereza Kubaszul, a dél-kelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság vezetője. A lengyel légimentőszolgálat készen létben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket, mondta. Erről a Magyarországra kiküldött lengyel orvosi csapat fog dönteni, tette hozzá a kárpátaljai vajda. Amennyiben a sérültek egy részét a magyarországi kórházakban kell lápolni, a lengyel állami stratégiai tartalékok ügynöksége beszerzi és továbbítja a szükséges gyógyszereket, jelentette be a vajdasági vezető. Közölte továbbá, a baleset miatt Magyarországra indult mások mellett 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A sérültek esetleges hazaszállítása miatt készenlétbe helyezték a Krakkóban állomásozó katonai repülőgépet, a légimentőszolgálat 2 gépét, valamint mentőautókat is. A vasárnapra virradóra szerencsétlenül járt busz a kárpátaljai vajdaságból származó zarándoklat résztvevőit szállította, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából. A balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike és 2 sofőrje is megsérült. A hétvégi M3-as autópályán történt baleset következtében Miskolcra szállított 9 sérült közül 2 súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház anesteziológiai és intenzív terápiás osztályán, közölte a kórház sajtóreferense hétfőn. Németh Csaba elmondta, mindkét súlyos sérültnél műtéti beavatkozásra van szükség. Az érintettek ellátása és intenzív terápiás kezelése folyamatos. A kórház traumatológiai osztályán 5 beteget kezelnek, ellátásuk a sérüléseik jellegének és súlyosságának megfelelően történik. Egy sérült vasárnap ambuláns ellátást követően távozott a kórházból. Egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon tartanak megfigyelés alatt. Ő további kórházi kezelésre szállítható állapotban van. A sajtóreferens jelezte, a kórház valamennyi szükséges szakmai és tárgyi feltételt biztosít a sérültek ellátásához. Az időközben érkezett 17 hozzátartozó számára lengyel tolmácsot is biztosítanak. A hozzátartozók a kórházban fekvő családtagokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot. Az orvosoktól felvilágosítást kaptak a kezelt állapotáról, és szállást is biztosítottak nekik Miskolcon. Németh Csaba sajtóreferens közölte, várják a lengyel orvoscsoport érkezését. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense hétfőn. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek jelentik az albérletpiaci főszezont. Ekkor vannak nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának meghirdetését, mondják a szakemberek. Az idei szezon első 10 napjának adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 215, Győrben és Székesfehérváron 200, Pécsen 183 ezer forint a bérleti díjak átlaga, Miskolcon ennél jóval alacsonyabban 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Barog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Valóban most nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlan piac adásvételi oldalát jellemzi. Július végén, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül és elstartol az albérleti oldal, az albérlet szezon, Ez pedig azt jelenti, hogy amikor kihirdetik le a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, már másnap elkezdenek csörögni a telefonok, hiszen azok a családok, azok a fiatalok, vagy épp a szüleik, akik nem szeretnének bizonytalanságban maradni, és biztosra szeretnének menni, már másnap elkezdik nézegetni azokat a lakásokat, amik a legjobb helyen, a legolcsóbb áron érhetők el a kínálatban. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Miskolcon általában 130-140 ezer forintos bérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik.
A kormánynak mindenképpen be kell avatkoznia és ösztönöznie kell a bérlakásépítést, amit a Vekerle Sándor lakásépítési program szolgál, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid árulkodónak nevezte a korábbi lakáspolitikai intézkedések eredménytelenségét, mert mint írta, olyan mutatókat örökölt a jelenlegi kormány, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy be kell avatkozni. A miniszter szerint az elmúlt évben 1 millió emberre 1250 új átadott lakás jutott, ami régiós összevetésben messze a legalacsonyabb adat. Vitézi Dávid szerint a Vekerle Sándor lakásépítési program az adó és építési szabályok módosításán keresztül is hozzájárul ahhoz, hogy több, könnyebben elérhető és élhetőbb lakás legyen. Az Európai Uniós helyreállítási alapból új megfizethető áru bérlakásokat és kollégiumokat lehet építeni, tette hozzá. Az átfogó programokat év végéig szükséges összeállítani, az egyeztetésekbe az önkormányzatokat, ingatlan és építőipari szereplőket is bevonja a kormány, írta Vitézi Dávid hozzátéve, hogy a cél az, hogy fiatalok, pályakezdők és családok számára is hozzáférhető lakások épüljenek. Mártonáron egykori erdélyi római katolikus püspök személyiségét, életét és munkásságát bemutató 3 tárlatot nyitottak meg Kolozsváron a néhai egyházi előjáró boldoggá avatásáért tartott szentmise után. A 3 kiállítás a Mártonáron 130 emlékév keretében valósult meg, melyet az egykori főpásztor születésének 130. évfordulója alkalmából hirdetett meg a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye. Ezt a bukaresti parlament is jóváhagyta, és 2026-ot Márton Áron emlékévé nyilvánította Romániában. A 17. Kolozsvári Magyar Napok keretében megnyílt Találkozások Mártonáron püspökkel című tárlat a Főtéri Szent Mihály plébánia udvarán, az Igazság védelmében és a Szeretet szolgálatában című kivilágított kiállítás pedig a Szent Mihály templom előtt, míg a Mártonáron Erdély püspöke című a templomban kapott helyet. Mint elhangzott, a kiállítások Mártonáron életének sokféle szerepét, a tanárt, az ifjúságnevelőjét, a plébánost, a püspököt, az üldözöttek védelmezőjét, a bebörtönzött és megfigyelt egyházi vezetőt mutatják be. A Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese. A református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyház községben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként vehette át a kitüntetést. A díjazottat hallják.
Rendkívül így megtiszteltetésként ért ez engem azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan. Hálát a Jóistennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a Jóistené. Az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában, de igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni, ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. És a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.
Jézus, mire az ő örség? Én lelkem őt dicsérje, teremtő, irgalma örökké lelkemben él. Dicsőség atyánknak, dicsőség Jézusnak, Szentlélek éltető, mindenség Istene áldott légy.
Édes lelkem,
értékek hullámhosszán. Hitéleti műsora.
Áldás békesség, Vilcskó P. Ádám, kútai lelkipásztor vagyok. Kedves testvérek, a mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk, a 6. fejezet 7. és 8. verseiből. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer Istentől. Amelyik pedig tüske bokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, átok vár rá, és végül megégetés. Kedves testvérek! Jól esik egy nyári zápor után kilépni a kertbe. Főleg ilyen hihetetlenül forró időszakok után. Szinte látnia, hogy fellélegzik a föld, a fű zöldebb lesz, a virágok felemelik a fejüket, a vetemény pedig új erőre kap. Az eső kétségtelenül életet ad. A zsidókhoz írt levél írója is ezt a képet használja. Beszél egy földről, amely újra és újra megkapja az esőt. Nem egyszer, hanem sokszor. Szeretném is kiemelni, a kérdés nem az, hogy esik-e az eső. Sőt, az ige azt is őszintén elmondja, hogy az eső ugyanúgy hullik minden földre. Ezért inkább a kérdés az, mit terem a föld az eső után. Ez a kép nagyon közel állhat a mi életünkhöz is. Hiszen Isten kegyelme sokféleképpen érkezik hozzánk. Lehet egy vasárnapi istentisztelet, egy bibliai ige, egy hívő ember bátorító mondata, vagy szeretteink mindennapi megtartó ereje, vagy éppen egy váratlan segítség a nehéz időben. Ezek mind olyanok, mint az eső, amellyel Isten újra és újra megöntözi a mi életünket. De az eső önmagában alapvetően még nem változtatja meg a földet. Ezért a föld mutatja meg, hogy mit kezd az éltető esővel, az élet ajándékával. A keresztény élet, Isten éltető igéje, az élet vize által létező élet is. Ezért, amikor arról van szó, hogy mennyi ige hirdetést hallottunk, mennyi könyvet olvastunk, vagy hányszor voltunk templomban, legyen előttünk az is, hogy Isten nem csak azt nézi, mennyi eső ért bennünket, hanem azt is, hogy mi nőtt ki belőle, az eső az éltető víz nyomán. Több lett-e bennünk a türelem? Könnyebben tudunk-e megbocsátani? Észrevesszük-e a magányos embert? Vagy lágyabb lett-e a szívünk? Az élet vize esője nyomán tereme a szívünk és az életünk gyümölcsöket. Jézus is gyakran beszélt gyümölcsökről. Nem azért, mert a jó tettekkel kiérdemelhetnénk Isten szeretetét, hanem mert az élő fa természetes módon terem. Emberközeli képet használ a mi Urunk. Hiszen például az almafa nem erőlködik, hogy almát teremjen, ha annak minden feltétele adott. Egyszerűen él, és meghozza a termést abból, amit a gyökerein keresztül kap. És ugyanez igaz ránk is. Ha Krisztusból élünk, az előbb-utóbb meglátszik az életünkön. Nem leszünk tökéletesek, az biztos. Lesznek hibáink és botlásaink. De lassan, jó reménység szerint mégis változunk. A körülöttünk élők talán hamarabb észreveszik mindezt, mint mi magunk. Az esti órák, mint a mai is, mindig alkalmasak arra, hogy egy kicsit visszanézzünk a napunkra. Ma milyen termést hozott az életünk? Nem az a kérdés, hogy sikeresek voltunk-e. Nem az a kérdés, hogy mindennek a végére jártunk-e. Hanem az, amikor ma Isten kegyelmének esője elért, nőtte valami abból, ami neki kedves. Ha volt, adjunk hálát érte. Azokért az alkalmakért, amelyekben viszont a türelmetlenség, a szárasság, vagy éppen a tövisek voltak a meghatározóak, akkor ne a csüggedés vegyen erőt a lelkünkön, hanem annak felismerése, hogy Isten újabb és újabb lehetőséget kínál a lelki növekedésre. Isten kegyelme nem fogyott el. Ő ma is képes munkálni a szívünket, hogy abból csak jó termés fakadjon. Ezért ne csak esőt kérjünk Istentől, hanem olyan szívet is, amely be tudja fogadni azt. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy újra és újra megöntözöd az életünket kegyelmeddel. Bocsásd meg, amikor sok áldásod ellenére mégis önzés, türelmetlenség vagy szeretet nélküliség nő ki belőlünk. Munkál bennünk szent lelked által azt a változást, amelynek gyümölcse mások számára is áldást lehet. Add, hogy ne csak hallgatói, hanem megélői is legyünk igédnek. A mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott, nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Pilinszky János. Egyenes labirintus. Milyen lesz a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek? Olyan félék, hogy oltár, szentély, készfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz egy nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás? Visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom. És mégis, hogyha valamit tudok, hát ezt tudom. E forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb. És egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.
álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani Afrikában. 12. fejezet. A nagy háború.
Jó lesz így öreg marabú, gondolod?
Kérdezte Dani aggódva. Nagyon jó lesz, Danikám. Te vagy a leghelyesebb és legokosabb dugó gyerek. Ha valaki más mond, az csak küld ide hozzám. Dani kicsit elpirult a dicsérettől, aztán megölelte az öreg marabut.
Mert nem is vagyok olyan borzasztóan okos, csak muszáj nekem mindig segíteni és tanácsot kitalálni. És ha te mondod, öreg marabú, hogy ez így jól van, akkor megyek és beszélek a madárnépekkel.
Én is beszélek. És a marabú felröppent, és a tó másik oldalán ereszkedett le, ahol a darvak flamingók tanyáztak. Dani arra nem igen járt, mert ott több volt a krokodilus, de a nagy gázló madarak nem féltek tőlük.
Úgy látszik, közben Bóbitáska is elvégezte küldetését, meg a törpék is elkészültek, mert délután Dani azt mondta Csupinak. Most lesz az indulás, Csupikám, ne felejtsd el, amit mondtam, mert fontos is, és légy szíves most az egyszer, ne aludj mindig, hanem figyelj, ott figyelj a kicsi falunál, és vigyázz, nagyon vigyázz, Csupikám.
A kutyus mindent megígért. Dani pedig felült a marabú hátára, és a levegőbe emelkedtek. De nem egyedül ám. Talán még az öreg sziklák sem tudták, hogy ennyi nagy madár él közöttük. Akkor a csapat kerengett, sorakozott ott a tó felett. Darvak, gémek, gólyák, pelikánok, flamingók, vadludak, és a jó ég tudná mindet elsorolni. Előszállt az öreg marabú, utána saját vezetőjével a sok-sok madár. Egészen elsötétítették az eget. Kelepanyó azt mondta,
jó is, hogy kicsit repülünk, mert itt Afrikában egészen elfelejtettem már, hogyan is kell.
Mikor az őserdő fölé értek, a fákról halk fütszóval rengeteg papagájcsapat köszöntötte őket. Különös, de most nem rikácsoltak, nem lármáztak. Elindultak, amerre a marabú hátán ülő Dani vezette őket.
Öreg marabú, légy szíves, menjünk kicsit feljebb, mert muszáj néznem, jönnek-e már.
A marabú hirtelen feljebb emelkedett. Olyan kis körökben szárnyalt egyre feljebb, hogy alulról csavarmenetnek látszott. Dani pedig nézett, de semmit sem látott.
Jaj, nem jönnek, biztos nem akarnak, és már el is felejtették egészen.
Panaszkodott Dani. Most a marabú megállt a levegőben, úgy lebegett, és ő figyelt lefelé. Hirtelen éleset kiáltott.
Ott jönnek, Danikám, ne félj, egészen biztosan ők azok.
Dani úgy nézett, majd lepottyant, de hasztalan. Mégis elhitte, amit öreg barátja mondott, hiszen tudta, hogy a madarak nagy magasságból is mindent látnak. Az ennivalójukat is többnyire úgy találják meg, hogy magasból csapnak le rá.
És még mást is látok, mondta a marabú. Ott a fákon.
Többet nem beszélt, hanem hirtelen lecsapott. Mintha kő volna. Úgy zuhant alá, de ott állt meg, ahol akart. Az erdő felett. A többi madár halk száncsuhogással rögtön köréje sereg lett. Aztán úgy látszott, hogy minden fa életre kelt. A sok madár ellepte az ágakat, egy nagy facsoportot egészen körülzártak fenn az ágakon. De nem hiába, mert azon a facsoporton kuporgott egy sereg majom. Eleinte menekülni, futni próbáltak, de a madarak éles csőre visszakergette őket. A papagájokkal még csak elbántak volna, hiszen az őserdőben élő majom erős is, ügyes is, fürge is. De a hosszú csőrű gázló madarakkal már nem bírtak. A verekedő majom még ki sem nyújtotta a karját, már is rávert valamelyik hosszú egyes csőr. Megpróbáltak leugrálni és a földön menekülni. No, ott járták csak meg. A facsoport körül, mint óriás néma árnyak, elefántok csapata állt őrt. Dani meg, a hős hadvezér, Torka szakadtából kiabált. Nem kell bántani senkit, csak vigyázzatok, hogy ne szökjenek el. Mindenki vigyázzon nagyon, és keressük meg, jaj, hamar keressük meg. Mindenki tudta, mit kell keresni. Néztek jobbra, néztek balra, hiába. Sehol sem látták a kis fekete gyereket. Dani leugrott a marabu hátáról, kelepék mindjárt mellette termettek, és vigyázva kísérték. Mint a igazi testőrsége lett volna. Dani meg minden faodúba, nyílásba beledugta az orrát. És nem hiába. A legnagyobb fán, ahol a legtöbb majom kuporgott és fogukat morogva vicsorgatták a koma felé, egy nagy faodúban ott aludt a kis fekete gyerek. Itt van, megvan! Kiabálta Dani boldogan. A majmok oda akartak rohanni, hogy ne tudja kihozni a kisgyereket, de furcsa dolog történt. Egyik sem tudott mozdulni, pedig senki sem fogta őket. Igen ám, de a nagy madarak, ahogy Danival előre megbeszélték, mindegyiknek a farkát szépen odaszegezték hosszú csőrükkel a fához, amelyiken a majom éppen ült. Olyan furcsa volt a sok letűzött farkú majom, hogy még Daninak is nevetni kellett. A nagy nevetése felébredt a kisfiú is, és boldogan ölelte meg Dani nyakát. Aztán a koma a gyerekkel felült a marabu hátára. És most el lehet engedni őket, mondta. Mert hazamegyünk a kicsi feketékhez hamarosan, gyorsan, hogy az anyukája ne sírjon. Nem gondolod, Danikám, hogy a majmok majd utánunk jönnek és bosszút állnak? Kérdezte Bóbitáska. Jól ismerte a majmokat. Haszontalan népség az. Haragszik, ha elrontják a játékát. Nekik pedig a kisgyerek csak játék volt. Most megszólalt az öreg elefánt is.
Ne féljetek!
Aztán trombitálva kiabálta.
Valamennyi majom le a fáról, ide elénk, amelyik ellopta a gyereket, az jöjjön elő.
A majmok, ahogy a farkuk kiszabadult, szomorúan sompolyogtak le a fáról. Tudták, mi vár rájuk. Dani nem tudta, és kíváncsian nézte. Az elefántok készen álltak, és ahogy egy majom leugrott a fáról, hosszú ormányukkal jó sort vertek a haszontalan hátán, mintha csak rossz gyerekek lettek volna. Egyszer csak egy egészen fiatal kis majom pottyant az öreg elefánt elé. Már megkapta az ormányával, de Dani kiabálni kezdett. Nem engedem, azt nem bántsák, mert az kicsi gyerek majom is, és csak kicsi buta. Erezd el, öreg elefánt, légy szíves, elég volt már a verekedésből is, és nem szeretem nézni, mert nem is rosszak, csak félnek is buták, ugye? És többet nem is lopnak gyereket, biztos megígérik. Megígérjük, megígérjük, igazán megígérjük. Kiabálták a majmok olyan lármával, hogy úgy még a papagájok se tudnak kiabálni. És az a majom mama, amelyiknek a gyerekét Dani nem engedte megverni, odamászott hozzá és megölelgette. Nagyszerű, örvende Dani, mert tudtam, mert mindig, mikor rosszat csinálnak, kizsül, hogy csak butaságból van, aztán ezek a majmok egész helyes népek, csak mindig olyan furcsa képeket vágnak, de azért lehetne velük jobban lenni. Danikám, már ezekkel a buta bajomokkal is barátkozni akarsz? Kérdezte Kelep szigorúan. Hát igen, öreg Kelep, mert miért nem, mert ne legyél féltékeny, és inkább siessünk haza, mert a kicsi feketék várnak, és gondolták, hogy nem találtuk meg a kicsi gyereket, és Csupi kutya is vár, és mindenkinek köszönöm a nagy segítést, az elefánt uraságoknak is, mert borzasztóan hálás vagyok, és a madárnépeknek is, és csak még azt kérem, hogy most már béküljenek ki a majmokkal. Na, béküljenek ki, mert biztos nem csinálnak több ilyet, és azt gondolom, játékból csinálták, és nem tudták, hogy baj, mert mindig jobb a szeretés és a segítés. Nagyszerű. Mindenki igazat adott Daninak, különösen a majmok örültek, hogy nem kapnak ki, megbocsátottak nekik, és még az öreg büszke elefánt is barátságosan néz rájuk. Aztán az elefántok elbúcsúztak. Dani borzasztó szépen megköszönte a jóságukat, és mindenkinek megnézte a fülét, nincs-e tövis benne, és megölelgette az ormányukat. Aztán a madarakkal megindult visszafelé.
Jaj, tudod, Csupikám,
mondta este a kutyusnak, mikor a sok datójától, diótól félig kipukkanva ott üldögélt a pálmafa alatt.
Nagyszerű dolog ez az Afrika, és mégis legnagyszerűbb, hogy a kicsi pocok mamája, hogy örvendett is, és még azt is megígérte, hogy minden nap meg fogja mosdatni.
Gondolod, hogy attól világosabb lesz?
Nem, gondolom. Csak aludni szeretnék. Csak arra akarok gondolni, mert annyit lesterek Danikám is, és annyit vigyáztam, hogy a kicsi nyakam is már egész görbe, wow, és egyenesre akarom aludni. Jó?
Na jó, akkor aludjunk, Csupikám, csak előbb még nézzél arra a szép kicsi csillagra, mert azzal izenek az otthoni pajtásoknak, hogy gondolok rájuk. Csupi is oda nézett, a csillag mosolygott rájuk, aztán a két világutazó elaludt.
Ó, édes Istenem, hála telt a lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre, virrasszont fölöttem gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Amen.
Az Istent vele dicsérjétek, egességesített. Az mi hatalmát az Úrnak tudjátok, felséges voltát látjátok, halljátok, így hatalmáról magasztaljátok, hálát adjatok. Dobbal és síppal Urat tiszteljétek, trombita szóval ele gyönvengyeltek, lantot üsseltek,
véres győzelem. és mégis közel. De hallgat, s én érzem, a szívem
innen és Tiszán túl.
Csak érted, mozdulsz így. szívem, csak érted, terheim vállalom, mert nálad van mind, Jézusom.